Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zengjétek nevét, mert gyönyörűséges. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a kőszegieket is, de különös szeretettel a vendégeinket, a Vác felsővárosi gyülekezetet. Ezen az istentiszteleten Isten nevének a megszenteléséről lesz szó. Foglaljuk el helyünket, és kezdőénekként énekeljük a 776. dicséretet. Ez tulajdonképpen a 8. Zsoltárnak egy modern feldolgozása. 776-os ének, mikor látom egeidet.
Mikor látom egeid, amit ujjaid formáltak, akkor lénylő tekinteted, hol és csillag fényformában. Akkor kérdem, mi az ember, hogy végre is nagyon gondol.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a 145. Zsoltár válogatott verseiből. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem neved mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallgatja kiáltásukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkan, áldja örökké minden ember az ő szent nevét. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hatalmas Istenünk, ezen a vasárnapon mi is a te szent nevedbe jövünk össze. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy itt lehetünk, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. És Uram, köszönjük mindazt a sok-sok jót, ami múlt héten történt velünk. Köszönjük, hogy te velünk voltál, köszönjük, hogy te megajándékoztál bennünket. És kérjünk, bocsáss meg mindazt, amit nem jól tettünk. Bocsáss meg a bűneinket, a hibáinkat, a vétkeinket. Uram, elég jövünk az elrontott dolgainkkal. Kérünk, te segíts bennünket, hogy tudjunk változni, hogy tudjunk a te kezedbe formálódni. Taníts minket a te utadra. Kérünk, hogy ezen a vasárnapon is egyre jobban megértsük a te igédet, hogy szent lelked által légy itt velünk, taníts bennünket igéden keresztül. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 206. dicséretet, a 206. dicséretnek az első és a negyedik versét. Kedves testvérek, Isten igéjét, az ige hirdetésnek az alapigéjét Mózes második könyvéből olvasom a 20. részből a 7. verset. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Idáig ez a rövid ige szakasz, a kőszegi gyülekezettel a 10 parancsolatnak az igéit vesszük sorra, és hát most a 3. parancsolat következett. De előtte szeretnék egy picit még másról is beszélni. A gyerekekkel sokat tanultunk ezen a héten a méhekről. Mesét is hallottunk így a méhekkel kapcsolatban. A gyerekek már tudják, hogy hány méh van egy méh családban. Körülbelül mennyi? Ki emlékszik rá? Aha, hát legalább 20 000, hogy több 10 000 méhecske van egy méh családban. Milyen méhek vannak? A dolgozó, a királynő, meg a herék, vannak a fiúk. A dolgozók azok a lányok, igaz? Elég igazságtalanság, hogy ott minden munkát, minden feladatot a lányok végeznek. Isten így alkotta őket, ez az ő feladatuk. Én most egy kislányról szeretnék neked beszélni, aki szintén egy szorgalmas volt, nagyon sokat dolgozott. Ez a kislány még Elizeus prófétának az idejében élt. Izrael területén, és egyszer nagy baj történt, rabócsapatok jöttek, és elrabolták ezt a kislányt. És elvitték idegen területre, és egy rabszolga lett. Méghozzá Naámának, az Arám király hadsereg parancsnokának, a feleségének lett ő a rabszolgája. Tehát ez a kislány ott élt ennek a hadsereg parancsnoknak a házában, és az ő feleségének segített mindenben. Amikor kivonult a rablócsapat, akkor ejtették őt foglyul. És híres hadvezér volt Naámán, az arámok királya nagyra becsülte, mert sok győzelmet aratott, erős vitéz volt, bátor harcos, de történt egy nagy baj az életébe. Megbetegedett, leprás lett. És tudjuk, hogy abban az időben, sőt, ez egészen 1960-ig ezt a betegséget nem tudták gyógyítani. Tehát ez egy halálos betegség volt, ami egyre jobban elhatalmasodott a testén. Hiába volt híres hadvezér, beteg lett. És akkor ez a pici szolgáló lány, akit Izraelből raboltak el, azt mondta az úrnőjének, hogy bárcsak segíteni tudna Elizeus próféta. Bárcsak elmehetne az én uram Elizeus prófétához, mert ő biztosan meggyógyítaná. És az a meglepő ebbe a történetben, hogy ezek a komoly felnőtt emberek hallgattak a kislányra. Hittek neki. Pedig gondoljuk, hogy kinevethették volna, hogy hát tudjuk, hogy ez egy halálos betegség, hát, és mégis hallgattak egy pici lányra, egy pici rabszolgalányra, akit idegen területről hoztak. Naámán elment és jelentette ezt a királynak, hogy ő bizony el akar menni Izraelbe, hogy meggyógyuljon. A király ezért írt egy levelet Izrael királyának. Arra kérte ebben a levélben a királyt, hogy gyógyítsa meg Naámánt, a hadsereg parancsnokát. Naámán el is ment Izrael királyához, a király meglepődött, elolvasta a levelet, lesápadt és pánikba esett. Hogy tudna ő bárkit is meggyógyítani? Az volt a levélben, hogy azt várja a királytól, hogy gyógyítsák meg az ő hadsereg parancsnokát. Hogy tudna ő bárkit is meggyógyítani? Azt mondta, nem vagyok én Isten. Én ilyeneket nem tudok. Nagyon megijedt, hogy biztos háborút akarnak kezdeni megint, azért álltak elő egy ilyen kéréssel. És akkor zsákruhát öltött, imádkozott, könyörgött Istenhez, hogy jaj, most mi lesz. Meghallotta ezt Elizeus próféta, és üzenetet küldött a királynak, hogy küldje hozzá Naámánt, mert van Istene Izraelnek. Nem mondom el végig a történetet, mert nagyon sok kalandos fordulat volt még. A végén aztán csak meggyógyult Naámán. Ezt az egészet, aki szeretné, elolvashatja a Királyok második könyvében. Úgyhogy aki erre kíváncsi, olvassa végig a történetet. Én most ezt csak a kislány miatt meséltem el. Hogy a kislány milyen bátor volt. Hogy jön ez a harmadik parancsolathoz? Majd a végén meglátjuk. A harmadik parancsolatban ez van. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki hiába mondja ki az ő nevét. Régi fordításokban ez úgy volt, hogy Isten nevét hiába felnevedd. Ne beszélj róla súlytalanul. Ne beszélj komolytalanul vagy tisztelenül Istenről. Mit jelent ez? Több dolgot is jelent. Hát az első kapásból az, hogy ne beszéljünk csúnyán, ne káromkodjunk, főleg ne Isten nevével. Képzeljétek, egyszer utaztunk buszon, és a buszon gyönyörű szép fiatal lányok voltak, szépen felöltözve, intelligensen, jó volt rájuk nézni, és akkor elkezdtek beszélni, kinyitották a szájukat, na azt nem kellett volna. Annyi csúnya beszéd jött ki a szájukon, egyből lerombolt azt a képet. A csúnya beszéd, az agresszív beszéd, a káromkodás az nagyon bántó lehet. Főleg az, amikor Isten nevével mond valaki csúnyákat. Tilos. A csúnya beszédről könnyen rá lehet szokni, de le is lehet szokni róla. Nem szabad. Isten előtt, az Isten keresztjén ember ilyet nem tehet. De ebbe a parancsolatban azért ennél sokkal többről is van szó. A név és az a személy, akire a név utal, ez a kettő szorosan összefügg. Ha tudjuk valakinek a nevét, tudunk róla jót mondani, vagy rosszat, tudunk róla gonosz módon pletykálni is, le is lehet járatni, ha tudom a nevét. Tehát valamilyen módon egy picit hatalmat is jelent a másik felet, ha tudom a nevét. Valakinek be lehet feketíteni a nevét, de ugyanígy valakinek a nevére dicsőséget is lehet szerezni. Ha elmondom azt a sok jót, amit ő tett, amikor akár egy szülő, amikor büszke a kisfiára, kislányára, az ő nevét elmondja, hogy igen. Tehát, de felnőtteknél is, ha valaki egy komoly teljesítményt letesz az asztalra, híres neve lesz. Tehát sokat jelent a név. Valamennyire az Ószövetségben ez egy picit a birtoklást is jelentette. Az első embernek kiadott nevet. Gyerekek, emlékeztek rá? Kiadott nevet. Az első ember kitől kapta a nevét? Istentől. Hogy hívták? Többiek is tudják az első ember. Ádám. És akkor kiadott nevet Ádám feleségének? Ádám. Igen, azt a nevet már ő adta. Aztán ők adtak nevet a föld összes állatának. Tehát ez Isten rájuk bízta, hogy az állatokra vigyázzatok, gondoskodjatok, uralkodjatok rajtuk, ami nem a parancsolgatást jelenti, hanem a vigyáznál gondoskodást, gondviselést, és akkor nevet is adtak az állatoknak. Tehát nagyon sokat jelent a név. Sokan szeretjük azt az igét, amikor Ézsaiás prófétának a könyvébe van leírva, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt jelenti ez az ige, Isten ismeri a nevünket. Neveden szólítottalak, ismerlek, tudom ki vagy, tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vagy, vigyázok rád, gondoskodok rád, mert az enyém vagy. Aztán nagyon jó arra is gondolni, hogy a mi nevünk fel van írva az életkönyvébe. Isten számon tart bennünket, számon tartja a mi nevünket. És megengedte azt is, hogy mi ismerjük az ő nevét. Hogy megszólítsuk őt. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy milyen különleges módon mutatkozott be Isten Mózesnek a pusztába. Amikor egy megbízatást akar adni Isten Mózesnek, hogy szabadítsa ki Egyiptomból az ő népét, hát igen nagy feladat volt egy egész népet a fáraó területéről elhozni, és akkor megkérdezi Mózes, hogy oké, de hogyha én oda megyek, mit mondjak, hogy ki küldött engem, milyen Isten küldött engem, ki vagy te, mi a neved? Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. Mondd ezt, hogy a vagyok küldött engem. És ez az egész egy olyan nyelvtani szerkezetbe hangzott el, ami nem csak jelen időt jelent, hogy vagyok, hanem egy időtlenséget, a múltat, a jelent, a jövőt. Hogy aki voltam, aki vagyok, aki leszek, veletek leszek, ez minden benne van ebben a vagyokban. Úgy is bemutatkozott, hogy ő Ábrahám, Izsák, Jákob istene, az ősatyák istene, akik velük volt, aki kísérte őket a múltban is. És azt ígéri ebben a névben, hogy ő velük lesz, oltalmazza őket, vezeti őket, kíséri őket. Ismeri az, és tehát Izrael népe ismeri az Úr nevét, megszólíthatja bármikor. Kimondhatja az ő nevét, és az Isten nevében erő és hatalom van. Tehát Isten adta az ő nevét, hogy ezt használhatjuk egy csomó minden jó dologra. Ugyanakkor benne van a veszély is, hogy rossz dologra is használhatjuk Isten népét. Ezért fontos a harmadik parancsolat, hogy hiába ne mondd ki, hiába felnevet, fel ne emeld hiába az Isten nevét. Sokszor használják Isten nevét különböző célokra. Ilyen például az eskü. Az eskü szövegében benne volt régen, hogy Isten nevére mondtak esküt. Ezzel kifejezik azt, hogy nem hazugság, amit mondok, hogy Isten előtt is vállalom az igazság tartalmát annak, amit én egy esküben kimondok. Ennek súlya volt. Aztán volt olyan idő, amikor már össze-vissza esküdöztek, amikor ez szokássá vált, és van egy nagyon érdekes rész, Jézus ezt mondta a farizeusoknak. Jaj, nektek vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb? Az arany, vagy a templom, ami megszenteli az aranyat. Ezt is mondjátok. Ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, hát mi nagyobb? Az ajándék vagy az oltár, ami megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jézus rámutat arra, hogy kiforgatják a szent Isten előtt értékes dolgokat, és saját céljaikra használják. Ha nincsenek csalások, átverések, hazugságok, nincs szükség esküdözésre. Ezért legyünk tiszták, nyíltak, becsületesek, őszinték. Ennyi. Tehát fontos az őszintesség, és akkor nincs szükség esküdözésre. Tehát aki Jézus Krisztusnak a követője akar lenni, annak az életében nem lehetnek mellékvágányok, kiskapuk, rejtett utak. Ne akarjuk hamis dolgokra használni Isten nevét. Viszont ha valamivel kapcsolatban kimondunk egy esküt Isten előtt, van ilyen akár a keresztségbe, akár konfirmáció, vagy az esküvőn, de van ilyen a világi életbe is, akár egy orvosi hivatás kezdeténél, vagy egy bíróság előtt tett eskü, ha kimondunk egy esküt, vegyük nagyon komolyan. Aztán a következő, hogy Istenről lehet nagyon felszínesen is beszélni, felszínes módon használni Isten nevét. Mindenki ismeri azt az amerikai kifejezést, ez az Oh my God! Amerikai filmekben állandóan, hogy Ó Istenem, jaj Istenem, Ó Istenem, mondják folyamatosan, az Istenre gondolnak? Van ebbe imádság? Hát dehogy. Kifejezi vele a megdöbbenését, a csodálkozását, egy egész más lett belőle. Felszínesen használja Isten nevét. Sokszor kimondjuk mi is, súlytalanul, komolyság nélkül. Vagy van olyan, hogy csináltam valami rosszat, ó, hát Isten úgyis megbocsátja, az a dolga. Hát sajnos ilyet is hallottam már. Aztán valakire azt mondják, hogy bajba került, Isten nem ver bottal, megérdemelte. Nem, ezek nem igaz dolgok. Vagy egy iskolába azt mondta a tanárnő, hogy Megjelent a kislány spagetti pántos pólóba, és akkor tanárnő rászólt keményen, hogy egy keresztény iskolában ilyet nem lehet. Hát azt gondolom, hogy semmelyik iskolában nem illik, fél pocak kín van, spagetti pántos póló, ez egyik iskolában sem szokás, de hogy ezt az iskolának a szabályzata szabályozza, nem az Úristennek a törvényébe van bent. Ne keverjük össze, tehát Isten nevét fegyelmezésre sem szabad használni. Nem erre való. Tehát sok esetben veszik komolyan talán Isten nevét. Aztán létezik olyan, hogy névleges kereszténység, egy felszínesség. Tehát ijesztő és visszás, amikor valaki teleszájjal harsogja az Úr nevét, és közben egész másképp él. Nagyon szomorú, amikor van olyan lelkész, aki kabzsi, pénzéhes, van olyan lelkész, aki megcsinálja a feleségét, és közben ünnepélyesen megtartja az Isten tiszteleteket. De ez nem csak bármilyen keresztény emberre igaz lehet. Valaki ott ül a presbitériumban, büszkén kiáll vasárnap, közben az élete olyan, hogy a családját tönkreteszi. Tehát van névleges kereszténység, ami igenis szégyent hoz az Isten nevére. Aztán van, amikor Isten nevében háborút indítottak, kifejezetten gonosz dolgokat cselekedtek, embereket gyilkoltak. Olvastam egyszer egy történésznek a tanulmányát, és régebben volt már, sajnos nem tudom, hogy hol és mikor, és ki volt ez a történész, de leírta azt, hogy írt egy rövid tanulmányt arról, hogy a vallásháborúk soha nem vallásos célból indultak, hanem valamilyen politikai, hatalmi harc volt, le akartak győzni másokat, és ennek adtak egy vallásos magyarázatot. Vallásos szólamokat tettek hozzá, és Isten nevében követtek el határozottan gonosz dolgokat. Ott van a parancsolatban, ne vedd fel hiába Istennek a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Isten ezt nem tűri. Tehát széles a skála, hogy mit jelent ez a parancsolat, hogy ne vedd fel Isten nevét hiába. A csúnya beszéd, a felszínesség, az esküdözés, az Isten nevébe elkövetett gonoszságok. A beszédünk sokszor az a lelkünk mélyén lévő indulatokat is tükrözik. Jakab levele figyelmeztet. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki nem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embert. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kell ennek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyírásból árasztja az édes és a keserű vizet? Vagy teremthet-e, testvérem, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? A sós forrás nem ad édes vizet. Figyelmeztet Jakab, hogy mi az a forrás? Az a forrás, ami bennünk van, abból mi származik? Legyen rendbe az ember szíve, és akkor ez tükröződik a beszédében. Tehát a harmadik parancsolat mindezt jelenti, de fordítsuk meg egy picikét, és nézzük meg, hogy mit jelent ennek a fordítottja. Hogy tudjuk Isten nevét úgy idézőben használni, úgy felemelni, úgy említeni, hogy azzal Isten nevét megszentelem. Ismerjük az imádságot, amit Jézus tanított. Ebbe hol szerepel Isten neve? Na, gyerekek, most lehet válaszolni. Mi, Atyánk? Isten neve hol szerepel? Az elején. Hogy van? Igen? Igen? Szenteltessék meg a te neved. Tehát a Jézus által tanított imádságnak mindjárt az elején ott van. Szenteltessék meg a te neved. Tartsuk ezt szentnek. Legyen szent a mennyben és a földön, az egész világon. hogy szenteljük meg az ő nevét. Hogy lehet az ő nevét megszentelni? Mi az, amikor jól élünk Isten nevével? Hát az első ilyen természetesen az imádság. Isten azért adta nekünk az ő nevét, hogy megszólíthassuk bárhol, bármikor. Ha bajunk van, kérdésünk van, mindig imádkozhatunk hozzá. Szólíthatjuk mennyei atyának, édesapánknak. Szólíthatjuk hatalmas Istennek, szólíthatjuk teremtőnek. Sokféleképpen megszólíthatjuk az Istent. És az Ószövetséghez képest, mi már jóval később élünk, van még egy név, akit megszólíthatunk. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus ugyanúgy, mint ahogy a mennyei atyát, Jézus nevét is segítségül hívhatjuk. És az Isten szent lelkét is megszólíthatjuk imádságban. Tehetjük ezt bátran és bármikor. Aztán a másik, a hálaadás, dicsőítés, magasztalás. Ha tele van a szívünk örömmel, mondjuk el ezt Istennek, hogy köszönöm Istenem, hálát adok neked Istenem. Az elején felolvastam egy gyönyörű Zsoltár Dávidtól. Annyi szóismétlés volt benne, mint a csuda. Dicsérte, magasztalta, áldotta Isten nevét. Hogy dicsérlek téged, áldom a te neved, újra és újra. Olyan öröm van Dávidnak a zsoltáraiba. Tehetjük ezt mi is. Hálát adni, magasztalni az Istent. És a harmadik, hogy használjuk jól Isten nevét, ha hirdetjük őt a népek között. Hirdetjük őt az emberek között, ha elmondjuk az... És itt térünk vissza a kicsilány történetéhez, akit Izraelből elraboltak. Volt bátorsága Istenről beszélni. Ő elmondta, hogy bárcsak Elizeus próféta meggyógyíthatná, hogy van Isten Izraelben, ott van Istennek az embere, aki őt képviseli. Tudott Istenről beszélni. Ma is vannak ilyen gyerekek. Megtörtént, hogy egy elsős kisfiút, hát a szülei gondolták, mégiscsak beiratják református hittanra, jó lesz az valamire. És a kisfiú otthon elmondta, hogy mennyi jól tanult hittanórán. És elmondta a szülőknek, hogy lesz családi istentisztet, lesz gyerekistentisztet, el kell menni vasárnap. És a szülők eljöttek a kisgyerekkel templomba, és egyre inkább bekapcsolódtak. Előtte a kisgyerek nem volt megkeresztelve, ő lett a családnak a misszionáriusa. Volt már több ilyen kisgyerek is, aki elmondta, hogy mit tanult hittanórán, és hozta a családját. Ez a ritkább eset. A gyakoribb az, ami jó lenne, hogy a szülők feladata, hogy a családban Isten nevét felemeljék, szentnek tartsák. Hogy a családban imádkozzanak. Hogy imádkozzanak a gyerekeikért, és imádkozzanak a gyerekeikkel. Hogy legyen téma. Ha valami jó, akkor hálát adunk Istennek. A nap végén megköszönjük Istennek. Amit még szeretnék egy picikét elmondani, ehhez a harmadik parancsolathoz kapcsolódóan Isten nevéről, az az új szövetségnek a töblete. Hogy nem csak a Teremtő, a mennyei Atya nevével kapcsolatban igaz mindaz, amit a harmadik parancsolat mond. Hogy nem mond ki hiába az ő nevét, hanem ugyanúgy igaz ez Jézus Krisztusra is. Jézus Krisztusra, aki Isten fiaként eljött ebbe a világba. Biztos sokan ismerik, gyönyörű az, ahogy Pál apostol a Filippi levélben ír Jézusról. Megalázta magát, engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Legyen számunkra igazán tisztelt, szeretett, megszentelt név a mennyei Atyának a neve, a Teremtő Istennek, és Jézus Krisztusnak a neve. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy megállhatunk előtted. Köszönjük azt, hogy segítségül hívhatjuk a te neved. Köszönjük azt, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged. Köszönjük azt, hogy bevontál bennünket a te népedbe, hogy hozzátartozhatunk. Uram, olyan jó, hogy a gyermekeid lehetünk. Taníts bennünket igazán megszentelni a neved. Felemelni, dicsőíteni, magasztalni. Uram, segíts, taníts bennünket, hogy Krisztus engedelmes követői legyünk. Taníts arra, hogy mindig tisztelettel beszéljünk rólad másoknak is. Hogy tudjuk továbbadni a te szent neved dicséretét, dicsőségét. Hogy mások is hozzád találjanak. Amen. Álljunk föl, és mondjuk együtt a Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a következő alkalmainkat. Jövő vasárnap Isten tisztelet lesz, folytatjuk a 10 parancsolatnak a következő parancsolatát. 2 hét múlva vasárnap délelőtt 10 órától lesz Isten tisztelet, és délután 4 órától lesz megint egy gyülekezeti délután, egy dicsőítő alkalom. Eddig is több alkalommal hívtunk meg lelkészeket, ez most annyiban lesz különleges, hogy a következő lelkipásztor Szűcs László, Szentkirály szabadjai református lelkész, nem csak egyedül jön, hanem jön vele a felesége, és még két zenész is, egy dobos, egy gitáros, egy zongorista, talán Tamás is vár hozzánk dobolni, és egy nagy éneklés, dicsőítést is szeretnénk ezen az alkalmon. Tehát ez 28-án, 2 hét múlva, délután, 4 órától. Van néhány plakát, aki szívesen visz belőle, akár tovább is lehet adni másoknak, hívni barátokat, rokonokat, ismerősöket, és szeretettel várunk erre az alkalomra sütit, gyümölcsöt is, pogit is, azt is lehet hozni. Tehát ez 2 hét múlva lesz. Most viszont Isten tisztelet után lesz egy pici szeretett vendégség, süti, kávé, szeretettel várjuk a Váci gyülekezetet is, a kőszegieket is. Javaslom, hogy próbáljuk egy picit ismerkedni egymással, megismerni egyik gyülekezet a másikkal, picit beszélgetni, ki, hol, milyen helyzetben, hogyan él, mi van a Váci gyülekezettel, hát ha hallhatunk róluk egy-két érdekes dolgot. Aztán még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki a gyerektábor szervezésében segített, részt vett. Köszönjük szépen! Volt egy nagy projekt, egy fűnyírás is a héten, az Árpád téren kellett motoros fűkaszával levágni azt a hatalmas dzsumbújt, ami ott volt. Köszönjük szépen azoknak, akik ebben segített. És van a fűnyírás táblázatunk, amivel továbbra is lehet jelentkezni. Van a lájtos kategória, itt a templomkert fűnyíróval, meg van a macsó kategória, az a fűkaszás az Árpád téren, úgyhogy 2 hét múlva ott is kaszálni kell újra. Tehát lehet jelentkezni a táblázatba, hogy ki az, aki szeret megküzdeni a fűben. Folyamatban van a felújítása a kazánnak, a vizes blokknak. Hát látjuk, hogy itt még nincsen egészen befejezve a bejárat. Óvatosan kell kimenni. Most hát bejönni, akkor már sikerült a lábtörés nélkül, ennek örülünk. Tehát, hogy még itt be lesz fejezve a bejárat. Vigyázzon mindenki itt kint a köveknél. Szeretettel fogadjuk az adakozást. Egyrészt a gyülekezetbe eddig körülbelül 280.000 forint adomány érkezett a felújításra, a vizes blokk kazánház felújítására. Köszönjük szépen, továbbra is lehet adakozni erre a célra, illetve szeretettel várjuk az adakozást a Persejbe is, ami meg a gyülekezetnek a normális kiadásaira vonatkozik, ami szintén nem kicsi. Azt hiszem, minden fontosat elmondtam. Ja, igen, megszületett a mustármagnak a következő száma, lehet belőle vinni, akár olyanoknak is, akik tudjuk, hogy gyülekezeti tagok nincsenek most itt, vagy akiket érdekelhet, vegyen el a kiáratnál, aki még nem kapott. És záróénekként énekeljük a 774. dicséretet, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.